Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Köves Péter tanárurat és Pro Civitate díjjal jutalmazták Gyöngyösön. Nyugdíjasoknak szóló egészségnapot tartottak Nyíregyházán. Kazincbarcikán április második felében tartják az óvodai beiratkozásokat. Több új szolgáltatással készül a turisztikai szezonra a Sárospataki Végardó fürdő. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Gyöngyös sportéletének meghatározó alakját, Köves Péter tanárurat és Pro Civitate díjjal jutalmazták ebben az évben a testület döntése értelmében. A több évtizedes pedagógusi és edzői munkája során generációkat nevelt a mozgás szeretetére, miközben aktívan formálta a helyi sportéletet is. Testnevelő tanárként több iskolában tanított, tollaslabda klubot alapított, és a kézilabda is mindig közel állt a szívéhez. A részletekről a díjazottat kérdezzük.
Tanár úr, megcsörrent a telefon? Vagy honnan értesült az információról?
Igen, a döntést követően hívott fel egy este a polgármester úr, és ő mondta el, hogy milyen megtiszteltetésért. Borzasztóan meglepett a dolog. Semmilyen előszelét nem éreztem ennek, hogy ez be fog következni. Nagyon jól titkolták azok, akik tudtak erről a ismerőseim körébe, baráti körbe. Úgyhogy nagyon jó sikerült a meglepetés mindenképpen, és hát amikor meghallottam először, nem is nagyon jutottam szóhoz, mert valóban egy rendkívül meglepő és megtisztelő dolog ez számomra. Idő kell, mire ezt az ember úgy megemészti.
Nagyon sok oldalú emberrel ülök itt szemben, és a tevékenysége főleg a sport felé orientálódott. Mikor dőlt el ez fiatal ember korában, vagy diák korában, hogy ön a sportnak fogja szentelni az életét, mondjuk pedagógusként?
Hát talán akkor, amikor másodszor is az a véletlen vagy szerencse ért a tanulmányom során, hogy általános iskolás koromban is testnevelő tanár volt az osztályfőnököm, és középiskolában is testnevelő volt az osztályfőnököm, általános iskolában Trabalik István, középiskolában pedig Bodó Attila tanár úr. Nyilvánvalóan ez is szerepet játszott ebben a dologban, de hogy ekkor dőlt volna, hogy ettől dőlt volna el, ezt én nem tudom. Minden esetre, amikor el kellett dönteni, hogy a továbbtanulásomat milyen irányban tervezem, akkor született meg részemről ez az elhatározás. Azóta kitartok emellett.
Számos gyöngyösi iskolában töltötte be ezt a pozíciót, hogy testnevelés tanár. Kronológiailag mehetünk, hogy hol indult a pályája, és honnan búcsúzott nyugdíjas éveire?
Én az érettségi után a Gyöngyösi Vízművállalatnál dolgoztam 2 évig. Amikor felvettek a főiskolára, akkor én munka mellett végeztem a főiskolát, akkor én Vámosgyörgyhez kezdtem el tanítani. Vámosgyörgyön tanítottam 4 évig. Csodálatos 4 éven volt. Nemigen volt előttem még ott testnevelő tanár, és nagyon-nagyon megbecsülték ott az én munkámat. Nagyon szép eredményeket értünk el, hát talán a legkiemelkedőbb az lehetett, amikor a 4 próba, atlétika 4 próba csapatversenyekben a megye összes sportiskoláját meg tudtuk előzni ezzel a kis falusi iskolával, amelyik eddig még sehol nem szerepelt. Akkor felfigyeltek rám Gyöngyösön, így kerültem be a Gyöngyösi egyes számú általános iskolába.
Akkor itt
Jankovics Béla volt a testnevelő kollega, ő volt a szakfelügyelő, felfigyelt rám a mezőgazdasági szakközépiskolának a vezetője, akkor átkerültem oda. Aztán 7 évi mezőgazdasági szakközépiskolában történő munka után kerültem a Vakbottyán szakközépiskolába, és 19 év Bottyánban történő tanítás után kerültem az utolsó 12-15 évemet, már a nyugdíjat is belevesszük, ezen a János gimnáziumban.
5. alkalommal rendezték meg a nyugdíjasoknak szóló egészségnapot az Aquarius élményfürdőben Nyíregyházán. Az egészségnap évről évre nagy érdeklődés mellett zajlik. Jellemzően közel 600 nyugdíjas vendéget fogadnak. A részletekről Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
Most már 5. alkalommal rendeztük meg ezt a rendezvényt, minden évben tavasszal is ősszel szoktuk egyébként egy-egy alkalommal megrendezni, amikor a nyugdíjas korosztályt várjuk, hiszen ez is a neve a rendezvénynek, hogy nyugdíjas egészségnap. Egy rendkívül kedvező, szinte jelképes belépőjegy árért, ki eljöhetnek a nyugdíjasok, és megismerhetik a különböző gyógyszolgáltatásainkat. Szervezünk ingyenes szűrővizsgálatokat, fürdőorvosi konzultáción vehetnek részt, vizitornát tartunk, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő szolgáltatást.
Az egészségnapra Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő is ellátogatott, aki hangsúlyozta, mennyire fontos az ilyen jellegű programok szervezése az idősebb korosztálynak.
Egyrészt közösségformáló ereje is van, másrészt pedig egy egészségtudatos szemléletet is próbálnak egyébként ezekkel a szűrővizsgálatokkal elültetni a ő fejükben is. Meg hát ezek a szolgáltatások, amiket igénybe vehetnek egy ilyen jelképes jegyár mellett, én úgy gondolom, hogy ez jó érzés adni a városnak, és nekünk pedig nagyon jó érzés az, hogy ilyen sokan igénybe veszik. Jól érzik magukat, és ahogy látom, mindenki mosolyog, vidám, még a nap is kisütött.
Kozincbarcikán április 2. felében tartják az óvodai beiratkozásokat a 2026-27-es nevelési évre. A szülők ezekben az időpontokban írathatják be gyermekeiket az önkormányzati és az egyházi fenntartású intézményekbe, ezért fontos a dátumok betartása. A részletekről Liptákné Gergely Valériát, a kozincbarcikai összevont óvodák vezetőjét hallják, aki azt is elárulta, hogyan támogatják a szülőket a beiratkozás időszakában.
Törvényi kötelezettségünk ugye április 20 és május 20 között az óvodai beiratkozásokat megtartani. Ennek időpontjáról mindig értesítjük a szülőket különböző platformokon, a bölcsődei öltözőkben, a bölcsődei gondozónéniknek a segítségével. És mielőtt jönnek a beiratkozásra, én szeretnék itt bátorítani minden szülőt arra, hogy a körzetben tartozó óvodába látogasson el együtt a család, anya, apa és gyermek, és meg tudják nézni azt a milliót, azt a környezetet, egy kicsit belekóstolni az óvodai élet mindennapjaiba, ahová majd a gyermeküket behozzák. És igen, ez a szülőknek egy hát nem könnyű időszak, hiszen legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket bízzák ránk. Éppen ezért biztatom őket arra, hogy jöjjenek el és nézzék meg, hogy az óvoda az egy csodálatos és varázslatos világ minden nap. A beiratkozásnál is anyát, apát és gyermeket együtt várjuk majd, mindenkit abban a tagovodában, ahová körzetileg tartozik. A körzethatárok nem fognak módosulni, ugyanazok lesznek, mint a tavalyi évben is voltak, ez a honlapunkon megtalálható, és a szokásos iratokon kívül nem kérünk más, mint amit eddig, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyákat, illetve papírokat töltünk majd ki ott az óvodában, de ezek elérhetőek szoktak lenni a honlapunkon már a beiratkozás előtt. Tehát vannak szülők, főleg a gyakorlottabb szülők, akik már második gyermeküket hozzák, hogy már kitöltve érkeznek ezekkel a dokumentumokkal. Igazából sokkal könnyebb ugye azoknak a gyermekeknek, akik bölcsödéből érkeznek. Ott nem csak a gyermeknek, anyának, apának is sokkal könnyebb ez az időszak. Aki családból érkezik, természetesen nem zárkózunk el a szülős beszoktatás lehetőségétől. Tehát ahol a szülőnek erre igénye van, be lehet jönni az óvodába, ott lehet maradni pár napot a gyermekkel. Nem érdemes túl hosszúra nyújtani ezt az időszakot, de úgy gondolom, hogy egy kicsit a szülőnek is megnyugtató az, hogy bejöhet, megnézheti, hogy ott mi történik, hol is hagyja ő igazából a gyermekét. Tehát ezt az óvónénikkel közösen egyeztetve minden csoportban lehetőséget biztosítunk rá.
Több új szolgáltatással készül a turisztikai szezonra a Sárospataki Végardó fürdő. A létesítményt üzemeltető Kft-t immár több mint egy éve vezeti Koleszárné Hegyi Brigitta, aki már munkába állásakor több fejlesztési irányt is kijelölt a fürdő szolgáltatásainak bővítésére. Az elmúlt időszakban megújult a beléptető rendszer, új bárt alakítottak ki, és a helyieknek elérhető kedvezményeket is kibővítették.
Amiben a legnagyobb potenciált láttam, vagyis hát a változás lehetőségét, hogy a beléptető rendszert modernizálni kell, hogy elkerüljük a kigyúzó sorokat, mivel erre vonatkozóan érkezett a legtöbb panasz a fürdőre, és ez volt az elsődleges feladat, amit én célként kitűztem magam elé, hogy ezt modernizáljuk és csökkentsük a sorokat. Szerintem egy növekedési fázisban vagyunk, rengeteg célkitűzéseink és terveink vannak a jövőre vonatkozóan, mind a gyógyászat képítésével kapcsolatos bővítési terveink is vannak. Igyekszünk és azon dolgozunk, hogy ezt a lehetőleg hamarabb és a legoptimálisabban tudjuk használni a lehetőségeinket. Eredményként említeném az Acapulco bárnak a megépítését. Ez egy új szolgáltatás nyújtás. Ott a vendégek kifejezetten élvezték a medencében, koktélozhattak, és az éjszakai fürdőzés alkalmával ott fogyaszthatták el az italaikat a vendégek. 3 éjszakai fürdőzést rendeztünk, amelyen nagyon nagy létszámmal vettek részt a Sárospatak és a környékbeliek. Ennek nagyon nagy sikere van, ezt a 2026-os évben is szeretnénk folytatni ezeknek a hagyományát. A kemping és a szálláshelyünk tekintetében is rengeteg fejlesztést hajtottunk végre, felújításokat, korszerűsítéseket, valamint a medencék esetében is több műszaki felújítások valósultak meg. Medence újrafóliázás, a bébi pancsolónak az újraburkolása, termálmedence felújítás, az öltözőépületeknek a modernizálása. Amit kifejezetten még meg szeretnék említeni, az pedig az online egyértékesítésnek a bevezetése. Azt gondolom, hogy ez a mai világban már ez elengedhetetlen, hogy egy ilyen szolgáltatást is igénybe tudjanak venni a vendégek. Közösen a kollégáimmal együtt megfogalmazzuk a fejlesztendő célokat és a célkitűzéseiket, prioritás alapján rangsorolunk. Nyilván a forrás oldalát is megvizsgáljuk, hogy mire van elegendő forrása a KFT-nek, és a tulajdonosan önkormányzattal egyeztetve elindítjuk ezeknek a megvalósulási folyamatát. Nyári létszám tekintetében főleg szlovák és lengyel vendégeink vannak, a szezonon kívüli időszakban pedig hétvégén jelentős sárospataki létszámmal vannak jelen a helyiek. A sárospatakiaknak kedvezményes fürdőbelépőt biztosítunk, valamint a sátoraljújhelyi vendégeknek is, valamint a 65 év feletti nyugdíjas sárospataki emberek egy 1000 fontos jelképes fürdőbérlettel vehetik igénybe a végadó fürdőszolgáltatásait egész éven. Megterveztük már az elmúlt héten a kollégákkal a 2026 évi programjainkat, hogy mik a terveink, úgyhogy készen állunk az évre.
A Téri Ödön turisztikai programban 168 valamikori tábor, vízparti szálláshely, erdei iskola felújítására 10 milliárd forintot fordított az Aktív Magyarországért Államtitkárság közvetítésével a magyar kormány. Jelentette ki Révész Máriusz államtitkár Salgó-Tarjánban a korszerűsített tarjáni gyermektábor átadásán. Az államtitkár elmondta, egy 20 személyes, 5 szobás faházat sikerült felújítani Tarjánban mindössze 90 millió forintos költséggel, aminek a tervezés is része volt. Rendkívül költséghatékonyan használták tehát fel a rendelkezésre álló összeget, mondta. Révész Máriusz közölte, a Téri Ödön turisztikai programban 35%-os támogatást tudnak biztosítani, 65%-ot a pályázónak kellett hozzátennie. Salgó-Tarján példát mutatott abból, hogy eredményes pályázatát követően miként kell költséghatékonyan fejleszteni, emelte ki. Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön délelőtt lehet a naposabb, délutára sok gomoly felhő képződhet a fátyol felhők mellett. Záporeső elsősorban az ország középső tájain fordulhat elő. Az északi-északkeleti szelet továbbra is sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, olykor viharos közeli lökések kísérik. A hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Térfigyelő kamera felvételei alapján buktak le a feketén dolgozók. Elindult a tavaszi nagy takarítás Miskolcon. Megújult a Poroszlói vasútállomás. Hevesben is népszerű az Otthon Start program. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Egerben tárgyaltak a lakáspolitikai és városfejlesztési lehetőségekről a kormányzati és helyi szereplők. Az Otthon Start program több száz fiatal lakáshoz jutását segítheti a térségben, mondta dr. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A politikus a program eddigi eredményeiről szólva közölte, az indulás óta eltelt közel 7 hónapban országszerte már több mint 31 ezer hitelt folyósítottak. Hozzátette, Heves vármegyében eddig 1000 kérelem érkezett be, ezekből 800 elbírálása már megtörtént. Kiemelte, hogy a program nem csak az otthonteremtést támogatja, hanem az ingatlanpiac szerkezetére is hatással van. Nőtt az első lakásvásárlók aránya, miközben csökkent a befektetési célú vásárlások száma. A következőkben a témáról Panyi Miklóst kérdeztük.
Most itt az Otthon Start program országos eredményeiről beszéltünk, de ha már Egerben vagyunk, természetesen a Heves megyei adatok érdekelnek. Arról szó volt, hogy középmezőnyben van. Ez Heves megyében pedig, ahogy én is az ismeretségi körben látom, nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, mert hogy milyen előnyei vannak.
Igen, azt látjuk, hogy ugye elmondtam az országos számokat, és az egész országban nagyon népszerű ez a program, de Hevesvár megyében és Egerben is nagyon népszerű a program. Ugye a programot úgy tettük össze, hogy adjunk egy olyan biztonságos, kiszámítható, ez a 25 éves fixált 3%-os kamatkörnyezet, ez ezt jelenti, környezetet a fiatalok, a hitelfelvevők számára, amivel egyrésztről meg tud születni a döntés, tehát biztonságban érzik magukat, olyanok számára is meg tud születni a döntés, akik egyébként egy hitelfelvételtől bizonytalankodnának, vagy nem vágnának bele, vagy félnek tőle. Főleg itt a kamatnak a változása okozhat ugye egy ilyen bizonytalanságot, ez ugye egy fix kamat, tehát egész ez a biztonságos környezet megteremtése. Másrészt pedig a 3%-os hitel, 3%-os fix kamat, ez pedig azt jelenti, hogy a piaci kamattól jóval alacsonyabb tud lenni a törlesztő részlet, akár 30-40%-kal alacsonyabb. Ez pedig azt jelenti, hogy a havi törlesztő részletekkel be lehet menni az albérlet árak alá is. Ez pedig egy olyan ajánlat, különösen azon fiatalok számára, akik jelenleg albéletben élnek, hogyha nekem mondjuk van egy munkahelyem, és én tudom azt, hogy mondjuk ebben a városban szeretnék élni, de eddig bizonytalankodtam, nem volt lehetőségem arra, hogy vegyek egy saját ingatlant, akkor most itt van ez a lehetőség, és ugyanannyit vagy akár kevesebbet tudok fizetni a sajátomért, tehát a saját vagyonomat fizetem fel szinte ezen a hitelen keresztül, akkor bizony ebbe érdemes belevágni. És amit még itt kiegészítenék, szintén elhangzott, hogy ezt úgy tettük össze a programot, pontosan azért, hogy a kisebb vagyonnal rendelkezők, a kisebb jövedelemmel rendelkezők is hozzáférjenek, hogy a 20%-os önerő szabály, ami rendszerváltás óta mindig az első, ami az önerőként egy 20%-ot le kell tenni, ez most az első lakásvásárlókra egy 10%-os önerő szabály van. Ez azt jelenti, hogy például 40 millió forintos ingatlan esetén nem 8 millió forintot kellett tenni önerőként, hanem csak 4 millió forintot, ami azt jelenti, hogy már egy kisebb megtakarításra is be lehet vágni, ez pedig megint csak új társadalmi csoportok előtt tudja megnyitni ennek a hitelfelvételnek, ennek az otthon szerzésnek a lehetőségét, és azt se felejtsük el, hogy a program nem a semmibe érkezik, hiszen van már rengeteg olyan családtámogatási otthonteremtési program, ami létezik és ami igénybe vehető a fiatalok által, például a házasok számára, gyermekvállalás tervezők számára plusz, ami szintén egy hitelkeretet biztosít, egy 3%-on és egy illetékmentességet és egy további lehetőséget. Az 5000 feletti településen élő családosok számára ugye ott van a falusi csok, ami akár egy 15 millió forintos visszanemtérítendő támogatás jelenthet. Emellett pedig például van egy babaváró kölcsön, ami 11 millió forint és önerőként felhasználható, de van egy munkás hitel is, ami 4 millió forint és szintén kamatmentes, amit pedig 25 év alatti fiatal dolgozók vehetnek igénybe, és szintén felhasználható önerőként. Tehát egy 25 év alatti fiatal egy 40 millió forintos ingatlant úgy vehet föl, hogyha felveszi a munkás hitelt, hogy 0 forintot kell neki önerőként beletennie, ami pedig egy valóban egy olyan lehetőség, amire ezt szoktuk mondani, hogy rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon és Európában is páratlan lehetőség.
Csak tényleg nagyon röviden persze. Összefoglalva a Heves vármegyei adatokat, ugye elhangzott itt a sajtótájékoztatón, hogy ugye tavaly szeptembertől lehet igényelni, Heves megyében kb. 1000 indítódott, és kb. 800 már túl van az elbíráláson, és természetesen folyamatban vannak ezek a hitelkérelmek.
Igen, Heves vármegye az országosan a középmezőnybe tartozik, ugye a 11 és a 13. hely között szokott így ingázni, így hónapról hónapra változik a pozíciója. Van néhány vármegye, amelyek ugye nagyon-nagyon ingatlan piaci oldalon nagyon fűtöttek, nem fogok nagy meglepetést okozni, ilyen például Pest vármegye, de ilyen például Hajdúbihar vármegye, de ilyen például Győr-Moson-Sopron vármegye, Fejér vármegye, de például Csongrád vármegye is. Tehát ezek a megyék, ezek ilyen szempontból erős játékosok, és azt követően pedig egyébként nincs nagy eltérés a megyék között lakossággal, és igazából néhány százalék, tehát ott már országosan nyertes a megoszlás. De azt is lehet látni, hogy például Eger vonatkozásában nagyon népszerű a program, és ez a Heves vármegyére vonatkozó, ez 1000 hitelkérelmes szám, amiből már a 80%-ot a hitelintézetek elbíráltak, és körülbelül minden hónapban egy ilyen 150-200 új hitelkérelem érkezik be a pénzintézetekhez. Ennek egy jelentős része, több mint egyharmad egyébként Egerhez és Egernek a közvetlen agglomerációjához köthető. Tehát ebből a számból is következik, hogy ez körülbelül Eger vonatkozásában olyan 350 hitelszerződés jelent, ami pedig, mivel nagyon sok a házasigénylő, ez is már azt jelenti, hogy több mint 500 fiatalnak tudott itt Egerben és Eger környékén segíteni.
Elindult a tavaszi nagytakarítás Miskolcon. A munkálatokat a Városgazda munkatársai végzik, akik idén már új, korszerű gépekkel látnak hozzá a feladatokhoz. A programot 2024 őszén indították el, és azóta minden tavasszal és ősszel folytatják a nagytakarítást a városban. Az önkormányzat évről évre növeli a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Költségvetését, amelyből jelentős eszköz és létszámfejlesztés valósult meg. A vállalat ma minden eddiginél modernebb és nagyobb gépparkkal rendelkezik feladatai ellátásához. Az idei költségvetés 400 millió forinttal haladja meg a tavalyit. A tavaszi munkálatokról Cifrusz Natália Miskolc főkertész adott tájékoztatást.
Ezek a munkák nem most kezdődnek, azért ezt el kell mondani. Mindig előző évben a jelenleg a közterületeket díszítő virágoknak a legnagyobb többsége most már évelő vagy hagymás növény. Ezek ugye több évig bennmaradnak a virágágyban és folyamatosan díszítenek. Most már arról a korábbi hagyományról vagy korábbi megszokásból is egy kicsit visszább vettünk, hogy a hagymákat ősszel ültetjük be a tavaszi virágzás érdekében, és hogy tavasszal kiszedjük. Tehát például Tapolcán találkozhatnak az arra járók a parkban a virágágyak között megbújvó, most már szépen virító narcisszokkal, krókuszokkal, tulipánokkal, de ezeket nem fogjuk kiszedni most már, hanem bent maradnak, és jövő tavasszal ismét örvendeztetnek bennünket. Ugye a másik kedvenc őszi ültetésű növény az az árvácska, amit ősszel már virágdísszel tud bennünket kecsegtetni, de az igazi fővirágzási szezonja az ilyenkor tavasszal van, de ugye ők a telet nagyon jól bírják, ők ezt kint viselik, hál' Istennek hó is volt ezen a télen, úgyhogy hó alatt töltötték a telet, és most egyre nagyobb virágpompával tudnak díszíteni a közterületeken, ugye ezek a két nyári növények. Ami most legaktuálisabb és időszerű volt, ugye az virágórának a beültetése. Természetesen ez Miskolc egy frekventált területe, de azért arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy gyakorlatilag az adventi időszaktól folyamatosan a Szent István tér az egy rendezvényhelyszín, aminek kapcsán ugye rengeteg látogató érkezik ide, nem csak miskolciak, hanem vendégek is, úgyhogy ebben az időszakban lefedjük a virágórát, maga az óraszerkezet is leszerelésre kerül, és a virágágyás is megszűnik gyakorlatilag, mert hogy kap egy pallóborítást. Ugye egyeztetve mindig az önkormányzat által szervezett vagy egyéb rendezvények kapcsán meghatározzuk azt az időszakot, hogy mikor jön el az az idő, amikor már nincs szükség ennek a borításnak igazából a virágágy védelmére, és akkor most az idén a március 15-i ünnepséget követően ugye már múlt hét hétfőn elkezdődött a borításnak a felszedése, az óraszerkezetnek a visszaszerelése és a virágágynak a beültetése. Most nyilván a tavaszi ültetéskor olyan növényfajokhoz tudunk nyúlni elsősorban, amelyek most díszítenek. Azt gondolom, hogy tavaly nagy sikert aratott a jácint. A hajtatott jácinthagymáknak a kiültetése nagyon kedvelt volt, nagyon szerették, illetve nagyon szerettük azt az illatfelhőt, ami körbelengte. Hát ez egy nagyon nagy kuriózum volt a tavalyi évben, amit szeretnénk most az idén megközelíteni, de felülmúlni valószínűleg nem fogjuk tudni. Most primulák vannak beültetve, színes vegyes primulágyás lett a virágórából, aminek a látványa nagyon szép, de az illata nem lesz majd hasonlítható a jácintágyáshoz. Egyéb területeken egyébként a fenntartási munkák kezdődtek meg. Ugye még a lombgerebjézések, takarítások, tavaszi nagy takarítás kezdődik, illetve az zajlik. Amit még ki tudnék emelni, az a közszolgáltatónk, a Miskolci Városgazdának a kezdeményezése. Ugye tavaly az avasi domboldalban már megjelent egy ökosövény, amelyet még tovább bővített a városgazda. Ez több szempontból is hasznos, elsősorban azért, mert a közterületeken keletkező szerves anyag, nevezzük így, semmiképpen nem szeretném a hulladék szót használni, hanem a fenntartási munkákból keletkező gajak, meccésekből visszamaradt növényi részek tökéletesen jók, felhasználhatók ennek az ökosövénynek, amelynek az elsődleges szerepe talán a térhatárolás, illetve én nagyon szeretném, ha hozzászoknánk ezekhez a természetközeli megoldásokhoz, amelyek nem csak esztétikusak lehetnek, hanem arra is nagyon jók, hogy a fenntartási költségeinket csökkentsük. Tehát minden évben probléma van azzal, hogy akár az összegyűjtött lombot, vagy a keletkezett nyesedéket, nyáron a fűnyírásból keletkezett lekaszált füvet nem tudjuk azonnal elszállítani, vagy nem tudja azonnal elszállítani a városgazda, és akkor hosszabb ideig, napokig, akár hetekig is ott lehet kinn a közterületen. Azt gondolom, hogy ezek az ökosövényes, elkerített területek jók lehetnek annak az ideiglenes tárolására.
Térfigyelő kamera felvételei alapján buktak le a feketén dolgozók. A NAV 5 alkalmazott fekete foglalkoztatását állapította meg. A munkavállalók illegális bejelentés nélküli foglalkoztatása súlyos jogsértés, amelyért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat a hivatal. A részletekről dr. Paskúné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Pest vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai idén fokozottan ellenőrizték a tüzelőanyag kereskedőket és forgalmazókat. A NAV adóellenőrein a rendőrséggel közösen egy vállalkozásnál a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálták. A telephelyen éppen 7 alkalmazott dolgozott, azonban közülük csak 2 jelentettek be szabályszerűen, 5 pedig bejelentés nélkül foglalkoztattak. A cég kezdetben tagadta a munkaviszonyt, azonban a revizorok figyelmét egy apró részlet sem kerülheti el, így megnézték a térfigyelő kamera felvételeit is, amelyek egyértelműen alátámasztották feltevésüket. Az ellenőrzés végén a vállalkozó elismerte a jogsértést. A bejelentés nélküli foglalkoztatás, az úgynevezett fekete munka, súlyos szabálysértés, amely 2024. júliusától még szigorúbb büntetéseket von maga után. Jelentős bírság, támogatásoktól való kizárás, sőt akár üzletbezárás is lehet a következménye. A pénzbírság is komoly szankció, azonban sok vállalkozás számára a fekete listára kerülés a legsúlyosabb következmény. Ha egy munkáltató elmulasztja bejelenteni az alkalmazottját, azzal nem csak adó elkerülést követel, hanem komoly hátrányt okoz a munkavállalónak is, aki ezáltal elesik a társadalombiztosítási jogosultságoktól is. A NAV az ellenőrzésekkel nem csak a költségvetésnek hátrányt okozó fekete foglalkoztatás ellen lép fel, hanem a tisztességes gazdálkodó versenypiaci szerepét is segíti.
Megújult a Poroszlói vasútállomás, az állam Az állomás felújítási program részeként 14 vármegyében több mint 30 állomás és vasúti megállóhely újult meg, összesen 15 milliárd forint értékben. A Poroszlói állomás átépítése összesen 210 millió forintba került, ennek keretében megújult a homlokzat, a külső nyílászárók, korszerű klimatizált váró és mosdóhelységek, valamint kerékpárpont került az állomáshoz. A modernizáció további elemeiről Hadnagy Attila, a MÁV pályaműködési ZRT debreceni területi igazgatója nyilatkozott.
A MÁV csoport állomás felújítási programja egy országos kiterjedésű program, amely 14 vármegyét és több mint 30 helyszínt érint. Ebből a 15 milliárd forintos keretösszegű programból a vidéki Magyarországnak azok az állomási épületei, állomásai újulhatnak meg, amelyeknek korábban erre nem volt lehetősége. Összesen 21 helyszínen újulnak meg a felvételi épületek, az állomási épületek, és több mint 11 helyszínen a megállóhelyek. Jelenleg ott tartunk a programmal, hogy három helyszínen már teljes átadás megtörtént, és hogyha beleszámolom a napokban átadandó létesítményeket is, akkor további 6 helyszínen sikerül ezeket a beruházásokat a végállapotba, vagy ahhoz közeli állapotba hozni. A megállóhelyekre szánt kisebb méretű, hűtött-fűtött váróhelységeknek a gyártása, illetve a telepítése folyamatos a következő időszakokban is. A poroszlói felvételi épület a 108-as vasútvonal mentén fekszik. A 108-as vasútvonal mentén az elmúlt hónapokban, években több felújítás is végbe ment. Tegnap adtuk át a Balmazújvárosi felvételi épületnek a már elkészült létesítményeit. Ez is a MÁV állomás felújítási program keretében újult meg. Előtte Balmazújváros állomásnak az állomási vágányhálózata, illetve Tócóvölgy és Balmazújváros között a vasúti pálya tudott megújulni, és a villamosítás is hamarosan elkészül. A MÁV csoport is végzett felújítási munkálatokat a térségben. Ortobágy és Ohadpusztakócs állomások között több sincserét végeztünk, betonaj javításokat végeztünk el, és vágányszabályozásokat végeztünk annak érdekében, hogy minél stabilabb menetrendet tudjunk biztosítani az utazóközönség részére. A 108-as vonalnak a jelentőségét ugye az adja, azon túl, hogy Poroszlót is összeköti Debrecennel, azzal a fejlődő, jól prosperáló megyeszékhellyel, ahol számos gyártócég, számos ipari szolgáltató települt meg az elmúlt években, hogy ezeknek az ipari létesítményeknek a munkavállalóit elszállítja, de ezen kívül a térségnek a lakóinak is egy nagy előny az, hogy egy ilyen fejlesztés csomag végbe tudott menni a vonalon. És nem utolsó sorban Poroszló és ugye Tiszafüred vonatkozásában a turizmusban érintett közlekedők, állampolgároknak a magasabb szintű kiszolgálása is egy nagyon fontos szempont volt, amiért ezekre esett a választás. A beruházás 210 millió forint értékben valósult meg. Ennek keretében Poroszló állomáson megújult a homlokzat, kicseréltük a külső nyílászárókat, egy korszerű utasváró került kialakításra, korszerű mosdókkal, klimatizálva lett a helység, a szolgálati helységeknek is a régi burkolatai elbontásra kerültek és kifestésre kerültek, az épület körüli járda javításra került, felújításra került, kerékpáros pont került kialakításra, a csapadékvízelvezetést megoldottuk, tehát számos olyan intézkedést végeztünk el, amelynek eredményeképpen egy minőségi környezetet tudunk biztosítani az utazóközönség számára.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Egri főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetőinek tartottak értekezletet március 31-én az érseki papnevelő intézetben. A találkozó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek a nagybőjt lényegéről beszélt. A készület ideje arra készít fel minket, hogy megértsük az üdvösség ígéretét, ami nem csak a választott nép tagjaihoz, hanem minden embernek szól, fogalmazott.
Mindig újabb kísértéseket kell leküzdeni. Hitellenes kísértéseink is vannak, mindenféle kísértések. De hogyha le tudjuk győzni, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy nem önmagunkat sajnáltatjuk, nem dühösek vagyunk, nem ingerültek vagyunk, hanem az életünkbe visszatér az öröm, a megváltott embernek az öröme. Aki tudja, hogy jó oldalon van, hogy az Isten oldalán van, illetve mindig oda törekszik. Mindig döntést hoz arról, hogy én a mai napomat az Istennel akarom leélni. És ez a döntés, ez a szívünk mélyén születik meg. Kifele nem is látszik, ha csak az nem látszik, hogy békés, boldog, kiegyensúlyozott emberek vagyunk. És hát egy óvodavezetőnek bizony szüksége van erre, mert sok ember van rábízva. A munkatársak, az óvónők, a dajkák, és legelsősorban azok a pici emberkék, akikből majd nagy lesz. És nem tudjuk, hogy az Istennek milyen nagy terve van velük, és hogy miben tudjuk mi segíteni őket. Én azt hiszem, hogy az önök lelkesedése, az önök nyitottsága, habitusai, azok megvannak arra, hogy egy boldogabb generációt tudjunk nevelni. Ők olyan kis emberkék, akik szintén ki lesznek téve mindenféle kísértéseknek, nehézségeknek. Hát segítsük őket abban, hogy mi a saját problémáinkat próbáljuk az Istennel megoldani, és erre megtanítjuk őket is, hogy érdemes életünket Istenre alapozni.
A Szent Mise után Juhász Ferenc pasztorális helynök köszöntötte a 36 óvoda vezetőt. Elmondta, a 2025-26-os tanév első fél évében 2667 óvodás kisgyermek az egyházmegye által fenntartott óvodákban, és reményét fejezte ki, hogy ezek a gyermekek megmaradnak az egyházi fenntartású intézményekben. Révész Kiszela Kinga egyetemi docens, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének megbízott igazgatója a pedagógiai kihívást jelentő gyermekek fejlesztéséről tartott előadást. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy gyermek problémás viselkedése mögött keresni kell a kiváltó okot. Figyelmet akar, vagy épp szeretné elkerülni, hogy figyeljenek rá. Hatalmat, kontrollt szeretne, ingerhiány, kommunikációs szükséglet is állhat a problémás viselkedés hátterében, vagy lehet, hogy nem érti, hogy miért jelent problémát az ő viselkedése, hangsúlyozta a szakember. Nyílt hétvégét tartottak az Egri Erseki Papnevelő Intézetben március 27-e és 29-e között. 14 fiatal érkezett a szemináriumba, akik meghívást éreznek a papi hivatásra. Lóci Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát kérdezzük. Milyen módon hívjátok, hívtátok meg a fiatalokat? Tehát nem csak itt erre az egyre gondolok, hanem úgy az egész év során, hogy a megszólítás, misszió, evangelizálás, hát emberhalászásnak is mondhatnám.
Azt hiszem, sokat változott a szemináriumoknak a kommunikációja a külvilág irányában. Mi is próbálunk egy olyan szemináriumban gondolkodni, amelyik egész évben tulajdonképpen megszólító szeminárium. Ez kimerül abban is, hogy mi is sokkal több programra megyünk ki, mint mondjuk régebben, célzottan iskolákhoz, ifjúsági régiós rendezvényekhez, szentségimádáshoz, bárhova, egyetemi lelkészségi programra például a napokban, illetve mi magunk is sokkal befogadóbbak vagyunk, tehát a klasszikus két nagy időpont, amiben eddig jöhettek a fiatalok a tavaszi hivatás hétvégé és a nyári lelkigyakorlaton kívül, gyakorlatilag a komolyan érdeklődők, azok akár a néhány napi beköltözés erejéig is betekintést nyerhetnek egy szeminárium életébe, nem beszélve arról, amiről nincs is mindig tudomásunk, ami a személyes kapcsolatokból adódik a kispapok és az érdeklődők között.
És most itt a résztvevőket milyennek látod, mennyire nyitottak?
Nagyon vidám lelkes csapatot látok itt most körülöttünk, nagyon örülök, hogy vannak sokan újak is a régiek mellett. Az a tapasztalat, hogy annak a döntésnek a megérlelésében, hogy valakit a Jóisten papnak hívott vagy nem, nagy segítséget tud nyújtani ez a fajta fokozatosság, a betekintés, az életvitel megismerése, a belekostolás a dologban, tehát a ma emberének talán erre még nagyobb szüksége van, mint régen az embereknek erre is, és én örülök, hogy mi erre fórumot tudunk biztosítani.
A szemináriumi nyílt hétvégéről Józseffel, Gergővel és Sándorral, valamint Bencével, negyedéves kispappal beszélgetünk.
Én az első nyílt hétvégéről, mert most már harmadjára vagyok itt, a kegytárban vásároltam, és az egyik kispap szólított meg, hogy jöjjek el, és azóta ez a harmadik alkalom, hogy vagyok. És azért jöttem egyébként, mert valamennyire érdekel a hivatás, nincs bennem egy kialakult kép, de szeretnék valamennyire tisztában látni ezzel kapcsolatban.
Először ugye a plébánosomtól értesültem, hogy lesz ez a nyílt hétvégén. Én tudtam már előtte is nyilván, hogy létezik ilyen. Nekem ez az első alkalmam, és én azért jöttem el, mert különben engem is érdekel a hivatás, és szeretném úgymond látni, meg úgymond így valamilyen szinten tapasztalni, hogy milyen a kispapoknak az élete.
Én nemrégiben kezdtem el újra ugye minisztrálni, és a papomtól én is úgy hallottam, hogy van ez a lehetőség, és nekem is van ilyen kis gondolata a fejemben, hogy milyen lehet itt egy papi élet ilyen kis papoknak, hogy mit csinálnak itt egy átlag napjuk, milyen lehet.
Most a második napnak, tehát a szombatnak az estéjén beszélgetünk. Eddig neked mik voltak, Józsi, a tapasztalataid? Te már akkor össze tudod hasonlítani a korábbi nyílt hétvégékkel?
Hát a korábbi nyílt hétvégékkel hasonló egyébként. Itt is volt matúra, amely Legetegyre mentünk fel keresztutat járni. Eddig felépítésében hasonló volt, de mégis eltérő az eddigektől. Az én véleményem szerint egyébként jó.
Nekem ez az első nyílt hétvégém, és eddig nagyon tetszik így az egész, és a mai nap is, hogy keresztutat jártunk, és így végigmentünk az állomásokon. Nekem tetszik, és jó kemény volt a túra, főleg a hegyre felfele, de nekem nagyon tetszett az egész a mai napon.
Én is ugyanúgy pozitív véleménnyel vagyok eddig a nyílt hétvégéről, nagyon szimpatikusak nekem is ugye a kispapok, nagyon jól el lehet velük lenni, beszélgetni, és az egetegyi túrán, ahogy már mondták előtte, hogy én is nagyon kifáradtam, de megérte.
Egy kispap is itt van a körünkben, Bence, már negyedéves kispap. Milyen elvek alapján készültetek, szerveztétek ezt a nyílt hétvégét? Milyen programokkal vártátok, hívtátok ide a fiúkat?
Szem előtt tartottuk, hogy elérhetőek legyünk a fiatalok számára, hogy bármilyen kérdésük van, ezt tabuk nélkül fel tudják tenni nekünk. Ezt próbáltuk így követni a hétvége szervezésében. Ugyanakkor van ez a nagyon nagy blokk a hétvégének, nagyjából a felét kiteszi, hogy zarándoklunk az Egethegyre, a keresztútra. Közben is megszólíthatók vagyunk, és mégis egy imádságos légkörben, egy túra természetben. Szerintem nincs is ennél jobb alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy milyen igazán Istennel lenni.
Csíksomlyói autóbuszos zarándoklat lesz 2025. május 22-e és 25-e között. 22 fős kis busszal lesz az utazás. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő. A falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró per fő lesz. A program a következő. Első nap korai indulással 4 órakor Kápolnáról, Gyergyószárhegyre érkezés, szállás elfoglalása, vacsora. Második nap részvétel a csíksomlyói búcsún. Harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyó-Szent Miklós főterén, délután kirándulás. Negyedik nap Gyergyószárhegy, Korond és Farkaslaka vásárlási lehetőséggel, majd érkezés Kápolnára. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Sebei szereztek számotokra gyógyulást mottóval, nagypénteki keresztútra várják az Egri várba a kedves híveket 2026. április 3-án. A hagyományokhoz híven a fájdalmas anya templomtól indul a menet 19 óra 30 perckor.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmódóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
Ismét megrendezik a nyuszi futást Nyíregyházán. Új kedvezményt vezetett be Kazincbarcika város önkormányzata a vízi komplexumban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ismét megrendezik a nyuszi futást, az ország egyik legismertebb és legrégebbi módra visszatekintő húsvéti szabadidős tömegsport rendezvényét. A programot idén is a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi. A nyuszi futás igazi generációkon átívelő esemény, sokak számára gyermekkoruk meghatározó élménye volt. Ma pedig már családostul térnek vissza a rajtvonalhoz. Az idei rendezvényen 5 különböző futó kategóriában próbálhatják ki magukat a résztvevők, legyen szó egészen kicsikről, diákokról vagy felnőttekről. A futást április 3-án rendezik meg, az eseménynek a Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont. Új kedvezményt vezetett be Kazincbarcika város önkormányzata a vízi komplexumban. Minden kazincbarcikai lakos évente egy alkalommal mindössze 100 forintért veheti igénybe a létesítmény alapszolgáltatásait. Szitka Péter polgármester szerint a vízi komplexum építésekor is fontos volt, hogy a városlakók közel kerüljenek az új létesítményhez.
Magának a vízi komplexumnak az építésénél is igyekeztük a városlakóit bevonni. A megnyitást követően is igyekeztünk minél több olyan jellegű rendezvényt szervezni, ahol megismerkedhetnek a városlakók a vízi komplexummal, és úgy mondjuk most már gyakorlatilag a teljes üzemszerű működés gyakorlatilag megvan. Szeretnénk azt, hogy ezt is megismerjék a városlakók, és azzal, hogy hirdetjük, azzal, hogy különböző kedvezményeket adunk ugye a barcikai lakosoknak, az így van rendjén.
A lehetőség a beltéri úszodai medencékre, a tanmedencékre, valamint a kültéri medencékre is érvényes, a wellness részleg kivételével. A kezdeményezés célja, hogy minél több barcikai használja a komplexumot, és a városlakók sajátjuknak érezzék az új létesítményt. A városvezetés azt is szeretné, hogy azok is ellátogassanak a komplexumba, akik eddig még nem jártak ott. A kedvezmény minden kazincbarcikai lakos számára elérhető, de előzetes online regisztráció szükséges. Beke Tibor, a kazincbarcikai vízi komplexum vezetője elmondta, a regisztráció a komplexum honlapján történik, a látogatók pedig a helyszínen fizetik be a jelképes, 100 forintos belépőt.
Ezt a lehetőséget minden kazincbarcikai lakos igénybe veheti, olyan módon, hogy regisztrál a vízi komplexum weboldalán, és ezen a weboldalas regisztráción megadja az adatait, és mi figyelemmel fogjuk követni, hogy ez az évente egyszeri igénybevételi lehetőség hogyan alakul, kik azok, akik regisztráltak, és hányan milyen módon vették igénybe.
A lakossági visszajelzések alapján a komplexumban tudatosan választják szét a sport és a családi használatot. Hétköznap az úszásoktatás, az utánpótlás edzések és az egyesületi foglalkozások dominálnak, hétvégén viszont a tanmedencék családi gyermekmedenceként működnek. A komplexum látogatottsága már most meghaladja a várakozásokat. A wellness részleg különösen népszerű, az úszoda forgalma pedig a korábbi városi úszodához képest 2-3-szorosára nőtt. A városvezetés abban bízik, hogy a jelképes, 100 forintos belépési lehetőségnek köszönhetően még több barcikai család fedezi fel a vízi komplexum alapszolgáltatásait. A családi medencék kínálata hamarosan élményelemekkel is bővül. A tervek között szerepel csúszda, vízi játékok, bébi játékok és vízi dodgem is, amelyek még vonzóbbá tehetik a gyerekek számára a vízi élményeket. Dr. Makkai Orsolya, a Barcikart non-profit Kft. Ügyvezetője szerint a családi fürdőzés a létesítmény egyik legfontosabb szolgáltatása lehet.
Ami szerintem az egyik fénypontja lesz majd ennek az épületnek, az a családi fürdőzés. Minden kedden és pénteken 13 órától egészen zárásig, hétvégén pedig egész nyitvatartási időben várjuk a családokat a gyerekmedencében. Bárki hozhatja a piciket, karúszóval, úszógumival, úszósapka nélkül közösen tudnak fürdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog lesz és szolgáltatás lesz.
21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatóját hallják.
A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal több mint 50 éves hagyománya rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáni Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzés révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista, mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszínalaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amely során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvényt. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeretapark Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.